Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Egy napon belül rekordmeleg és jégesővel tomboló vihar. Az MTA Földtudományi Osztályának elnöke szerint a klímaváltozással egyre gyakrabban kell ilyen szélsőségekkel számolnunk. A klímadinamikai modellek szerint Európában a klímaváltozás elsősorban a légköri víz körforgalmát befolyásolja, magyarán gyakrabban lesz majd aszály, majd máskor ugyanott özönvízszerű eső. Bozó Lászlóval, az MTA Földtudományi Osztályának elnökével beszélgettem.
Maga a klíma soha nem volt állandó, hanem folyamatosan változott. Megfigyelhetők ezekben a változásokban bizonyos tendenciaszerű kilengések, változások is, amit ugye úgy kell elképzelnünk, hogy egy-egy ilyen időjárási meteorológiai eseményt nem kell és nem is szabad feltétlenül azonosítanunk, vagy beleillesztenünk ebbe a rendszerbe, de ezeknek az összességét, hosszabb időtávon történő megjelenését, különösen pedig, ami így a mi méréseink és tapasztalataink szerint is megmutatkozik, hogy ezeknek az időjárási extrémumoknak, szélsőséges időjárásnak a intenzitása és a gyakorisága megváltozott az utóbbi évtizedekben. Tehát mindenképpen egy hosszabb időtávon történő megfigyelés az, ami mondjuk számunkra ezeket a jelenségeket a klímaváltozáshoz kapcsolja. Ugye a másik dolog, ami fontos, hogy ugye a korábbi, most földtörténeti értelemben vett múltban a éghajlatváltozást azt a természetes folyamatok befolyásolták. Nyilván ezeknek a természetes folyamatoknak a hatásai ugye most is megvannak, de ezek mellett az emberi tevékenység az egy olyan többlet külső kényszert jelent a éghajlat változására, a légkör összetételére, a földhasználatra és sok más egyéb természetes tényezőre, ami rövid idő alatt nagyon intenzíven, nagyon dinamikusan beavatkozhatott ezekbe a folyamatokba.
Egy időben azt mondtuk, hogy az ózonlyuk miatt van a klímaváltozás, mindent az ózonlyukra fogtunk rá, aztán azt mondták, hogy az ózonlyuk az most már nincs is, javul a helyzet. Valóban ez a felelős ezért a klímaváltozásért?
Az ózonlyuk, illetve mondjuk pontosabban fogalmazva ennek a magas légkörű ózonrétegnek a vékonyodása, az elfogyása, mert hiszen azért itt nem egy konkrét teljes ózonhiányról, tehát nem egy lukszerű jelenségről, hanem inkább csak egy ózonkoncentráció csökkenésről van szó, ami ugye időről időre és évszakról évszakra is jelentkezik. Ennek így önmagában kevés köze van magához az éghajlatváltozáshoz. Az ózon egyébként, mint ugye ez a három atomos oxigén molekula, valóban egy üvegházhatású gáz, tehát van olyan tulajdonsága, hogy a napból származó rövid hullámú sugárzást átengedi, a föld felszínről származó sugárzást viszont visszatartja, de itt ez a jelenség, ez azt hiszem, hogy alapvetően más környezeti problémákhoz, környezeti változásokhoz kapcsolható, és úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb ebben a kérdésben, de kétségtelen, hogy maga az ózonlyuk, az ózonhiány, tehát a magas légkörű ózon rétegnek a vékonyodása, az egy olyan szintén globális környezeti probléma, ami még hosszú évtizedekig velünk marad, annak ellenére, hogy egyébként a nemzetközi kibocsátás csökkentési egyezmények, nevezetesen azoknak a gázoknak a kibocsátás csökkenése, amelyek előidézték ennek az ózonrétegnek a fogyását. Ezek egyébként meglehetősen sikeresek voltak, tehát sikerült kiváltani olyan helyettesítő vegyületekkel ezeket a korábban alkalmazott freonokat és más egyéb szerves vegyületeket, amelyek már nem károsítják a magas légkörű ózonréteget. Tehát ebben a tekintetben ez egy nagyon pozitív folyamat, csak sajnos hosszadalmas, hiszen ezek a korábban kibocsátott ózonkárosító anyagok még hosszú ideig ott tartózkodhatnak a magas légkörben.
Egyéb környezeti változásokat említett, mely környezeti változások a legmeghatározóbbak, hogyha a klímaváltozásról beszélünk?
Ugye a klímaváltozással kapcsolatosan legtöbbször és a közbeszédben talán a leggyakrabban az úgynevezett üvegházhatású gázoknak a jelenléte probléma kerül előtérbe, ezek között is ugye első helyen szokták a széndioxidot említeni. Ez valószínűleg nem véletlen, hiszen az üvegházhatású gázok közül, már persze, hogyha a légköri vízgőzt nem tekintjük, mert ez a legnagyobb mennyiségben a légkörben lévő üvegházhatású gáz, a széndioxid az, amelyik ugye nagy mennyiségben van a légkörben, és jelentős antropogén, tehát emberi forrásokkal is rendelkezik. Ugye ráadásul a fosszilis tüzelőanyagoknak a felhasználása az ipari forradalom óta, de hát különösen az elmúlt évtizedekben jelentős emelkedést mutatott, és ez meglátszik természetesen a légköri széndioxid koncentrációnak az emelkedésén is. De ezek mellett vannak olyan szintén üvegházhatású gázok, mint például mondjuk a dinitrogénoxid vagy a metán, amelyek bár jóval kisebb mennyiségben, de mégis meghatározó módon szerepet játszanak ebben a légköri üvegházhatásban. Ezek mellett az üvegházhatású gázok mellett azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy maga a légkör az egy már magát a kémiai, fizikai viselkedését tekintve is egy rendkívül bonyolult rendszer, és nem csak ilyen úgynevezett gázokat, hanem szilárd, illetve cseppfolyós részecskéket is, aeroszol részecskéket is tartalmaz. Ezeknek a légköri mennyiségére, légköri koncentrációjára is jelentős hatással volt és van egyébként az emberi tevékenység, amellett persze, hogy ezek természetes úton is kerülhetnek, illetve keletkezhetnek a légkörben, és ezeknek a légköri aeroszol részecskéknek is van meghatározott sugárzási tulajdonsága, nevezetesen az, hogy mondjuk a napsugárzást milyen mértékben szórja vissza a világűr felé, más egyéb kémiai és fizikai paraméterek is meghatározzák azt, hogy milyen szerepet játszanak például a felhőképződésben, a csapadékképződésben. Tehát nagyjából ez az a két mondjuk légköri összetevő csoport, amit a klímaváltozás szempontjából figyelembe szoktunk kísérni, és hát amit említettem is, mindkettőnek az esetében nagyon jelentős szerepe van az emberi tevékenységnek, az energiatermelésnek, az ipari folyamatoknak, különböző szolgáltatásoknak, a mezőgazdaságnak, a földhasználatnak, tehát egy sor olyan emberi tevékenységnek, amelyek ugye alapvetően befolyásolják a légkörnek az összetételét.
Léteznek tudományos kísérletek, például biológusok megnézik, hogy egy-egy növényfaj hogy viseli azt, hogyha magasabb lesz a hőmérséklet és kevesebb lesz a csapadék, de összességében hogyan alkalmazkodik, vagy egyáltalán alkalmazkodik a Föld élővilága a klímaváltozáshoz?
Maga az élővilág, és hát ehhez kapcsolódóan mondhatjuk, hogy egyébként maga a légkör is, hiszen ugye egyrészt a légkörben is található számos élő szervezet, de hát maga a légkör is egyébként bizonyos értelemben ugye része a bioszférának. Természetesen vannak alkalmazkodási folyamatok. Azt hiszem, hogy ugye bár én nem vagyok biológus, de talán itt a legnehezebb kérdés az az, hogy maguk ezek az élő szervezetek milyen mértékben, mennyire dinamikusan tudnak vagy tudnának alkalmazkodni azokhoz a viszonylag gyors változásokhoz, amelyek az utóbbi évtizedekben, vagy mondjuk az elmúlt évszázadban a légkör vagy a klíma tekintetében bekövetkeztek. Ugyanis ugye földtörténeti léptékkel nézve az elmúlt év milliókban is voltak ilyen jellegű változások, de ennek időbeli dinamikája, az időbeli gyorsasága az messze nem volt összehasonlítható azzal, amit mi most jelenleg például a légköri széndioxid szint változásával, vagy bizonyos légköri aeroszol részecskéknek a légköri koncentrációval kapcsolatosan megfigyelhetünk. Tehát ez az alkalmazkodási folyamat mert nyilvánvalóan létezik. A kérdés az, hogy ez megfelelően gyors-e azokhoz a változásokhoz, amelyek a légkörben, illetve egyáltalán ebben a biogeokémiai körforgalomban lezajlanak.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy ugye most nagyon meleg van, meg jött jégeső is, sok a szélsőségen is említette. Mire számíthatunk a jövőben?
Hát nem könnyű erre a kérdésre válaszolni, természetesen léteznek ugye a jelenlegi tudományos ismereteink alapján olyan úgynevezett klíma vagy klímadinamikai modellek, amelyek az elkövetkező évtizedekre, mondjuk az elkövetkező évszázadra próbálják meg előrejelezni, kiszámítani azokat a várható változásokat, amelyek a légkörben vagy egyáltalán ebben az egész földi rendszerben bekövetkezhetnek. Úgy tűnik, hogy egyrészt ezeknek a változásoknak az iránya, tehát például a globális átlaghőmérsékletnek az emelkedése meg fog maradni még az elkövetkező évtizedekben is, de én úgy gondolom, hogy ami például a mi hétköznapi életünket sokkal jobban befolyásolja, az nem is csak ennek az egy változónak a viselkedése, nevezetesen globális átlaghőmérsékletnek a viselkedése, hanem azoknak a időjárási légköri szélsőségeknek az alakulása, tehát ezeknek a gyakorisága, ezeknek az intenzitása, illetve ezeknek a változása, amivel kapcsolatosan arra számítunk, illetve ezek a klímamodellek azt mutatják, hogy ezeknek az intenzitása, illetve gyakorisága növekedni fog, és hát ebbe beletartoznak a szélsőséges csapadékjelenségek is, egy-egy esetet azt mindig látunk és tapasztalunk, de hát ilyen szélsőségek a hőmérsékletben, az aszályosságban, és hát közvetetten, ami ugye például a légköri, vagy egyáltalán a földi vízkörforgalommal kapcsolatos, tehát a belvizek, az árvizek gyakoriságának és az intenzitásának a változása is tulajdonképpen beleilleszthető ebbe a sorba. Azt általánosakban azt hiszem elmondhatjuk, hogy itt Európában ezek a változások döntően a légköri vízkörforgalomnak a változásához fognak elsősorban kapcsolódni, tehát vagy a nagy mennyiségű, hirtelen, rövid idő alatt lehulló csapadékok, vagy pedig ennek épp a fordítottja, tehát esetleg a hosszabb periódusokon át fennálló csapadék hiány, szárazodás, aszályosság fog problémát okozni, ugye a mezőgazdaságban, és hát közvetetten, ugye akkor ez az élelmiszertermelésben, tehát ugye ezek a szélsőséges és nagy intenzitású jelenségek, mint például egy vihar, felhőszakadás, jégeső, ezek természetesen közvetlenül is veszélyeztetik az élet és vagyonbiztonságot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.